Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk, és üzen nekünk ezen a vasárnap délelőttön, azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott második levelében, a második rész első 12 verseiben, ahogy azt hallhattátok a bibliaolvasás rendjén, különösképpen pedig a 9-től 12-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott második leveléből, a második rész 9-től 12-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságok minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadják be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsájtja rejájuk Isten a tévejgés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, a Jézus Krisztusban talán némelyek hallottak róla, hogy a mögöttünk hagyott héten tartotta a Magyarországi Református Egyház zsinata, vagyis a legfelsőbb törvényhozó testülete az őszi ülését két napon keresztül a Balatonszárszói SDG konferencia telepen, amelynek nem csak története, hanem hatástörténete is van, nem csak a református egyházban, hanem a magyar történelemben is. Nos, Isten megadta azt a kegyelmet, hogy ennek a zsinatnak a kezdő istentiszteletén magam hirdethettem az igét. Nagy öröm és megtiszteltetés volt a számomra, és éppen Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott leveléből, a napi igéből. De azok a testvérek, akik itt voltak a múlt vasárnap, ugyancsak az első tesszalonikai levélből hallhattak egy részt, és abban egy nagyon fontos gondolatot, hogy az első keresztjének számára, akik az első nemzedék az apostoli vagy a keresztjén misszió megindulása után, mint egy másfél évtizeddel, két évtizeddel, tehát 15-20 évre vagyunk a Krisztusban testet öltött evangélium megjelenésének a pogányok között, ezeket az embereket foglalkoztatta az egymáshoz kötődő szeretet révén az élet és a halál kérdése, sőt, foglalkoztatta az, hogy mi lesz azokkal, akiket szeretünk, majd a halál után. Mai ember nem nagyon törődik ezekkel a kérdésekkel, hiszen régóta elveszítettük a mennyei perspektívát, és próbál mindenki itt a Földön boldogulni, és a legtöbben azt tartják a boldogság teljességének, amit itt meg tudnak élni ebben a földi létben. De testvéreim, nem csak ez volt kihívás a tesszalonikai gyülekezet részére, és rajtuk keresztül nem csak ez a kihívás, sőt ezt látjuk bizony, hogy a keresztény gyülekezetekben sem ez a kihívás ma már elsőrenden, hanem a sok-sok minden mögött az élet olyan kérdései jöttek feléjük, hogy mi lesz az igazsággal. Mi van, amikor az emberek elfelejtik az igazságot, és az igazságtalanságnak adják oda az életüket? Mi lesz abból a világból, amiben élünk, ha többé nincs egy mércéje, amihez tudunk viszonyítani, hogy van bűn, vagy nincsen bűn. Van igazság, vagy nincs igazság, hanem mindenki önmaga mércéje, és ehhez képest teszünk jót, vagy rosszat. És testvéreim, ez a mérce azért hamis, mert mindig vannak nálunk jobb emberek, és mindig vannak nálunk rosszabb emberek. A nagy kérdés, hogy melyiket akarom igazolni. És tudok is mutatni, és neveket mondani. Tehát, ha elveszítjük az abszolút igazságot, attól kezdve viszonylagossá válik minden. És csodálkozunk, hogy ez a világ, ez az elmagányosodó világ szenved, magára maradt. Csodálkozunk, hogy ez a magára maradt, úgynevezett modern ember lelkileg maradt magára. És visszavágyódnak idősebbek, vagy olyanok, akik egy kicsit búvárkodnak a történelemben, olyan korokban, amikor még lehetett egymásra számítani, amikor még voltak közösségek, és amikor még létezett egyfajta akár társadalmi közmegegyezés is. És még nem az Isten igazságról beszéltem, a jót vagy rosszat illetően. De a keresztjének, az első keresztjének számára, akik ott Tesszalonikában, ebben a görögországi városban éltek, a legizgalmasabb kérdések egyike volt a Krisztus várás. Idegen nyelven, vagy eredeti bibliai nyelven a parúzia, amelyet ők úgy gondoltak, hogy még az ő életükben meg fog történni. Hogy a feltámadott Jézus, aki felment a mennybe, még az ő életükbe visszajön, és maguk elé, maga elé fogja állítani ezt a világot, és a jókat, az övéit megjutalmazza, a gonoszakat pedig megbünteti. Ilyen szép kifejezést olvastunk itten, hogy mikor Jézus megjelenik, akkor a szájának lehelletével elfújja a gonoszakat. Ezt várták. És mi volt a valóság, amiben éltek? Az, hogy késett ez a parózia. És épp egy hete beszéltem arról, hogy mikor meghaltak azok, akiket szerettek, és akikkel együtt hittek Krisztusban, felmerült az a kérdés, hogy mi lesz velük, és mi lesz velünk, hogy lesz a feltámadás, ha visszajön Krisztus? Mi lesz a sorrendje? És tudjátok, ez nem spekulatív teológiai kérdés volt, ahogy azt ma innen sokan szeretnék látni, hanem ez az a szeretet volt, ami átnyúlik a síron is, testvéreim. Mert akiket szerettünk, nem csak testi megfoghatóságában szeretjük, hanem szeretjük akkor is, amikor testben már nincsenek velünk. És ezért izgatta őket. Testvéreim, mindegy nektek, hogy mi lesz a szerettetekkel? És bizony, ez a mai elmagányosodó világ nagyon sokszor rálegyint erre a kérdésre, de valahol a lélek mélyén mégiscsak érezzük annak az igazságát, hogy akiket szeretünk, azokért látható és láthatatlan módon is mindig valami fajta felelősséget hordozunk. És a tesszalonikai keresztjének számára ezek a kérdések nem bénították meg az életüket, hanem gondolkodtak, és ez a Krisztus várás hitben és cselekvő életben terült. Ebben a várakozásban elkezdtek egy olyan minőségi életet élni, és ez tűnt fel aztán a környező pogány világnak, amelyben úgy éltek, hogy bármelyik nap jön vissza Krisztus, úgy találja az életemet, hogy rendben legyen. És ilyeneket olvasunk itt a tesszalonikai levélben, hogy minőségi életet éltek, gyakorolták a testvéri szeretetet, a házassági hűséget, a józanságot. Segítették egymást, imádkoztak, és a munkájuk minőségi volt, minden nap. Nem féltek, és nem bénította meg őket az, hogy Krisztus nem jön vissza, és nem kéri senki számon, akár munkánknak, vagy életünknek a minőségét. Hanem úgy éltek, és ez érdekes volt, hogy Krisztus őket mindig készen találja, de ez az élet egy olyan minőséget jelentett abban a társadalomban, hogy elkezdtek mások figyelni rájuk. A Krisztusvárás nem extatikus állapotba hozta őket, mert ez lenne az egyik lehetőség. És erre voltak később a történelemben példák, hogy feladtak mindent, és várták, hogy jöjjön Krisztus, és nem csináltak semmit, meg voltak győződve, voltak ilyen szektariánus mozgalmak a történelemben. Minek csinálni bármit, elég hinni és imádkozni, tétlenül élni, mert jön Krisztus, és majd magával visz. És ekkor szólal meg az apostol a tesszalonikaiak gyülekezetében, mert voltak ilyenek, hogy ti testvéreim, akik hisztek Krisztusban, a józanság lelkével éljetek. Józanul éljetek ebben a világban, mindenfajta szélsőség nélkül. Miért? Azért, mert a másik oldalon megjelent A világban valaki nem nevesíti itt az apostol, hogy kiről van szó, aki úgy jelent meg, hogy beül majd az Isten helyébe. Az ember. Itt egy emberről beszél, de akár kollektívunként is lehetne érteni. Az ember, aki beül az Isten helyébe, és aki az Isten törvénye helyébe a saját törvényeit helyezte. A törvényt, és általában az Isten, a törvényt általában is, az Isten törvényét is, testvéreim, kétféleképpen lehet anulálni az embernek az életéből. Az egyik az, amikor tudatosan szembe helyezkedik valaki a törvénnyel. Semmibe veszi. És azt mondja, hogy lehető másra érvényes, rám nem. Gondoljatok csak bele a közlekedésbe. Rám nem érvényes a sebességkorlátozás. Amúgy mindenki közlekedjen rendesen. Vagy azok a normák, amik ott vannak az életünkben, vagy akár törvényi paragrafusokban, foglalva a világi törvényekben is. De emberek így vannak az Isten törvényével, és hogy szépek és jók az Isten törvényei, de nem izgatnak engem. Én kívül helyezem magamat ezeken a törvényeken, vagy szembe helyezkedem ezekkel a törvényekkel tudatosan. És azt mondom, hogy nem. És nem is mérem szándékosan az életemet ehhez a törvényhez. A másik, testvéreim, amikor a törvényt, ahogy mondtam ezzel az idegen szóval, szeretnék kiiktatni, anulálni emberek az életükből, az, amikor nem konfrontálódik vele, sőt, hallgatólagosan úgy tűnik, mintha egyet is értene, viszont felemeli saját magát és a saját törvényeit az Isten törvényei fölé, és azt helyezi a középpontba. És ezáltal teszi semmisé az Isten igazságát és az Isten törvényét a saját életében, vagy egy közösség a saját közösségében. És egy kicsit a mai világunk, amiben élünk, ebben az utolsóban van benne, hogy nem mondta ki azt, hogy az Isten törvényei nem jók ebben a világban, de mindenfajta más általa fontosnak tartott, akár személyesen is, törvényszerűséget beemel, és az Isten törvénye helyébe teszi az ember életében. Néhány évvel ezelőtt megjelent egy híres amerikai evangelizátornak, Billy Graham lányának egy nyilatkozat, amikor elkezdődtek, talán emlékeztek testvéreim, az első iskolai lövöldözések az amerikai iskolákban, amikor ilyen tömegmészárlások történtek. És akkor ennek az evangelizátornak a lánya egy nyílt levelet írt az amerikai társadalomhoz, és azt mondotta, vagy azt írta benne, most csak kiemelek részleteket, hogy nektek nem kellenek az Isten törvényei, de szeretnétek, hogy a neői mégis érvényes legyen. Nektek nem kell az Isten, de szeretnétek, hogy mégis isteni módon szeressük. Nektek nem kell a 10 parancsolat, mert ilyennél többet alkottatok magatoknak, és csodálkoztok, hogy gyermekeitek ölik egymást. Értitek, testvéreim, ezt a kettősséget az emberi gondolkodásban, hogy nem kell az Isten. Egészen addig nem kell az Isten, ameddig nem szembesülünk a társadalomban azzal, hogy az Isten törvényeinek a jelen nem léte elvezet bennünket addig, amikor már az emberi törvények kevesek az élet igazságának érvényesítéseihez. Mert bármi történik, testvéreim, akár valaki konfrontatívan helyezkedik szembe, akár pedig a saját törvényeit emeli és teszi az Isten törvényeinek helyébe az életében, és ehhez viszonyítja az ő életét, eszközzé válik ebben a világban. És ahogy itt a Tesszalonikai levélben olvastuk, a sátán munkáját, a hazugság gyümölcseit fogja learatni. És nagyon érdekes, amit itt olvasunk, azt mondja, hogy az Isten ezeket, akik önmagukat teszik saját életük mércéjévé, azáltal bünteti, hogy kiszolgáltatja őket önmaguk igazságtalanságának. Azt akarjátok, hogy Isten nélkül éljetek? Éljetek Isten nélkül, és meglátjátok, hogy milyen ez. Azt akarjátok, hogy a társadalomban ne legyen jele? Iktassátok ki Istent a társadalomból, ne tanítsátok meg gyermekeiteknek a parancsolatokat, ne akarjatok úgy szeretni, ahogy Krisztus tanította, és nézzétek meg, milyen lesz a társadalom. Szeretnénk, hogy isteni legyen a világ, Isten nélkül. Ezért mondja az ige, kiszolgáltatta őket a saját igazságtalanságukból fakadó hamisságnak. És mikor az ember abban él benne, hogy ő maga különb lehet az Istennél, és az ő törvényei sokkal jobbak, humánusabbak az Isten törvényeinél, vagy talán éppen abban él, amiben ma sokan gondolkodnak, hogy igazán Isten nélkül élhetünk szabadon ebben a világban, akkor lehet, hogy nem szándékosan, lehet, hogy tévedésből, de mindig kénytelen lesz hozzáigazítani az életét a korszellemhez. És ez az, amit mondtam, mikor elvesz az abszolút igazság, az embernek nem marad más hátra, mint mindig a korszellemhez igazodni. És akár ezt lehetne haladásnak is nevezni, hiszen mindig ez a gondolkodás meghaladja bizonyos értelemben a mögötte lévőt. De nem tudom, mi a perspektívája. Mert ha az életnek csak annyi a perspektívája, hogy megtagadjam azt, amit a szüleimtől, meg a nagyszüleimtől kaptam, és nem tudom, hogy mit akarok, akkor vissza mindig lehet nézni, de az iránytű hiányzik a haladáshoz. Isten Krisztusban nem múlandót, haladást készített el az övéi számára, hanem egy olyan szövetségbe hívott, amelyben meg szeretné tartani az övéit. És ennek igazságát Isten nem az emberre rakta, hanem ő maga vállalta át, amikor az egyszülött fiúban, az ő halálában, feltámadásában és mennyei dicsőségében újra kötötte azt a szövetséget, amibe ha belép az ember, ő is halálon, feltámadáson és megdicsőülésen keresztül eljuthat arra, amit így olvastunk a Szentírásban, ami üdvösségünk. És akkor a világban lehet úgy élni, hogy érnek minket igazságtalanságok. És lehet, hogy ez a világ nem annak a kellemes létnek a terepe, amit magunknak elképzeltünk és megálmodtunk. És lehet, hogy a szeretet sem úgy van jelen és úgy teljesedik be a mi vagy mieink életében, ahogy mi azt valamikor megálmodtuk, talán egy kis romantikus létben, hanem az embernek nehézségekkel kell szembenézni, de egy bizonyossága mindig marad a Krisztus gyermekeinek. Az, hogy Krisztusban ez a szövetség, örökkévaló szövetség, és Istenben, Isten rendje szerint nem új és újabb igazságoknak, hanem az örökkévaló igazságnak van alárendelve ez az élet. És az örökkévaló igazság pedig az, hogy mikor Krisztus jön, helyreállít mindent. Hogy megismételjem, a gonoszakat elfújja majd szájának lehelletével, és akik az igazságtalanságot kívánják, már ebben a világban odaadja őket az igazságtalanságnak, hogy a többiek megismerjék, milyen jó Krisztus szeretetében maradva, józanul élni, és ma így mondanám azt, hogy kritikusan élni abban a világban, amiben élünk, tudván, hogy akik a Krisztuséi, azokat ő fogja megtartani. Amen. Jó nekünk hallani és megerősödni abban a bizonyosságban, ami titkon szívünknek reménysége, hogy te, Urunk, igazságos Isten vagy. És igazságod nem csak a túlvilágra szól, hanem erre a világra is. De ez az igazság nem úgy teljesedik be, ahogy mi emberek várnánk, hogy látható módon bűnhődnek a gonoszok, és látható módon csak a jólétben és a gondtalanságban élnek a hívők. Hanem a világ látszata néha erre rácáfol, és nekünk mégis bizonyosságunk van arra nézve, hogy akik megmaradnak a te igazságodban, azoknak megadod azt a belső békességet, amivel el tudják hordozni a világ igazságtalanságát. Mert látják, hogy sohasem a gonoszé az utolsó szó, mert te eljöttél, fiadban, hogy helyreállíts mindent. Helyreállítsd az igazságot, azáltal, hogy az ő testében megítélted a gonoszt a keresztfában. Legyőzted, és harmadnapon új életet kínáltál. Akik a tieid itt a földön, tieid lesznek oda át is, és így nézhetünk mi a magasba. Köszönjük, hogy kérdéseinket nem hagyod megválaszolatlanul. Lehet, hogy nem egyszer, nem kétszer kell hallani, hallgatni a te igédet, de a kérdéseink választ nyernek. Ma is. Miként egykor a tesszalonikai gyülekezetben szólottad az igazságot, ma is nyilvánvalóvá teszed a te néped között. Így enged, hogy ez az igazság nem újjon el ebből a világból, amiben élünk. Hanem lehet, hogy olykor meghalványodik a korszellem jelenlétében, de mégis jó nekünk hinni, hogy te, aki mindeneken győzedelmes úr vagy, megtartod igazságodat, és a tieidet ebben az igazságban. Köszönjük, hogy ma velünk voltál és szólottál. Arra kérünk, hogy áld meg azokat, akik nem sokára új életeket hoznak ide szent asztalod elé. Imádkozunk betegeinkért, elesett testvéreinkért, gyengékért, bizonytalankodókért, árvákért, özvegyekért, magukra maradt embertársainkért. Imádkozunk ezért a városért, imádkozunk országunkért, annak lelki megújulásáért. Imádkozunk a te népedért. Tarts meg bennünket, Fiad Krisztus által. Amen.